Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
A nap imája.
Életem ura és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, uram és királyom, add, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen.
Hallgassák meg a híreket!
A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő háromnapos csúcs találkozóján a francia Alpokban található Evianban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelték, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Az Elizé Palota tanácsadója szerint az európaiak megpróbálják majd áthidalni a távolságot Donald Trump amerikai elnökkel a közel-keleti és ukrajnai háborúkkal kapcsolatban is. Ez lesz az első transzatlanti találkozó, amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén háborút indított Irán ellen, újabb csapást mérve az amerikai elnöknek a Grönland megszerzésére irányuló törekvései és a Washington által indított vámháború miatt megromlott nemzetközi kapcsolatokra. Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút, és a tájékoztatás szerint a G7 csúcs találkozón ragaszkodni fognak a Hormuci szoros gyors újranyitásához, mert a blokkád jelentősen megterheli a globális gazdaságot, és ez az üzemanyagárak elszabadulásához vezetett. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várható a Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett KEKVÁK ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Sport. Elek György lett a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség újonnan megválasztott műkorcsolya alelnöke. A hírről a Magyar Szövetség számolt be közösségi oldalán. A sportvezető a szövetség kongresszusán az eddigi alelnökkel, a kanadai Benoît Levoix-val, valamint egy olasz és egy görög-bosnyák kettős állampolgárságú riválissal szemben szerezte meg a pozíciót. Elek 61 szavazatot kapott, Levoix 34-et, a másik két jelölt összesen 24-et. Végül az időjárásról. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik, de közben több helyen erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Délutántól egyre több helyen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. A Szent Atya levele az időskorról. Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Sasszárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a pap testvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy Szent Lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha a hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell éreztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélt szív élő tanúságtételét, Krisztus szentségének édes illatát árasztják. A Jézus szívéhez hasonló szilárd papi élet az egység, a béke és az irgalmasság hiteles jele. Így a mai megosztott világban is a béke építői lehetünk, ha jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszórodottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szól Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
Leó pápa az időskorról. Az életértékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szent Atya megállapítja. A mai társadalomban az öregség egy összetett és táblatokban gazdag időszak. Az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyházi élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi szintéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
Sassán címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
Sasszárny. Egy fiatalasszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatalasszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhatnak immár hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izajás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélt, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében, és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta, a verebek csoportosan, a sasok magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, és így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam Szent Lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő háromnapos csúcs találkozóján a francia Alpokban található Evianban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelték, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Az Elizé Palota tanácsadója szerint az európaiak megpróbálják majd áthidalni a távolságot Donald Trump amerikai elnökkel a közel-keleti és ukrajnai háborúkkal kapcsolatban is. Ez lesz az első transatlanti találkozó, amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén háborút indított Irán ellen, újabb csapást mérve az amerikai elnöknek a Grönland megszerzésére irányuló törekvései és a Washington által indított vámháború miatt megromlott nemzetközi kapcsolatokra. Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút, és a tájékoztatás szerint a G7 csúcs találkozón ragaszkodni fognak a Hormuzi szoros gyors újranyitásához, mert a blokkád jelentősen megterheli a globális gazdaságot, és ez az üzemanyagárak elszabadulásához vezetett. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett kekvák ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Sport. Elek György lett a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség újonnan megválasztott műkorcsolya alelnöke. A hírről a Magyar Szövetség számolt be közösségi oldalán. A sportvezető a szövetség kongresszusán az eddigi alelnökkel, a kanadai Benoît Levoix-val, valamint egy olasz és egy görög-bosnyák kettős állampolgárságú riválissal szemben szerezte meg a pozíciót. Elek 61 szavazatot kapott, Löván 34-et, a másik két jelölt összesen 24-et. Végül az időjárásról. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik, de közben több helyen erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Délutántól egyre több helyen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma a vazulok, a zalánok, a valérok és a metódok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. A vazul a Bazil név régi magyar vazul formájából származik. A helyes kiejtése vászol, vászolj lett volna. Az alán Anonymus szerint a honfoglalás előtt a Duna Tisza közén uralkodó vezérneve Szalanusz volt, ezt a nevet a Tisza torkolatánál fekvő Szalánkemén helységnévből alkotta a krónikaíró. A helynév szláv eredetű, a jelentése sóskő. A személynév eredeti olvasata Szalan lehetett. A név mai formája 19. századi téves olvasat alapján Vörös Marti Mihály Zalán futása című hősköltemény nyomán vált ismerté. A Valér latin eredetű név, a Valerius családnévből származik, jelentése erős, egészséges. A metód görög latin eredetű név, jelentése kutatás, nyomozás, csel, furfang. Isten éltesse tehát a vazulokat, a zalánokat, a valérokat és a metódokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
Kidobott pénz, lehet kár volt érte, a zene kívül. három éjjel és egy dél előtt ültem a virágot, s a kertész jól megvágott. Szólt a nagy szerenát, rám küldte a kutyáját, mert a lányom olyan bután, a szíve még egyik se lát. Írtam egy áriát, szépet a szíve lát. A versem, ó nagy ég, azzal tömte ki a cipőjét. Egy zsáklevél, és benne a szívem, s a könnyeim a mélyeket. De a lányom olyan után, a szíve még egyik se lát. Van szíve, szíve senkinek nincs ennyire. Ó, a csúnya fiúknak is van szíve, így a csúnya fiú, mint jó, és jó vele. Eső esett, mire toltam a felleget. Kicsi lába, hogy ne fázzon, földre dobtam a kabátot. Ó, a holdra nyugodt, arra vártam, hogy meghalok. De a lányok olyan buták, a szíve még egyik se lát. Fiúknak is van szíve, szíve senkinek nincs ennyire. Úgy a csúnya fiúknak is van szíve, úgy a csúnya fiú, mint jó, és jó vele.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. Ezen a napon, azaz június 14-én 1800-ban volt a Marengói csata, amikor is Bonaparte Napóleon tábornok, a francia köztársaság első konzulja, csapataival szétveri Melas tábornok császári csapatait. 1809-ben volt a győri csata, amikor első Napóleon császár francia csapatai visszavonulásra kényszerítik a magyar nemesi felkelők csapatait. 1866-ban volt a porosz-osztrák háború kezdete ezen a napon. 1940-ben a harmadik birodalom csapatai bevonulnak Párizsba. 1944-ben az amerikai légierő bombázói légitámadást intéznek Kecskemét ellen. Elpusztítják a pályaudvaron veszteglő német olajszállító szerelvényeket, megsemmisítenek több a kecskeméti repülőtéren álló német Giant szállítógépet. A tovább haladó köterék ezután Budapest déli iparvidékét bombázza. Felgyújtják a cseperi szabadkikötő olajtartályait, támadják a Weiss-Manfred acélműveket, de a bombák Csepel lakóházaira is hullanak. Súlyos bombatámadás éri a ferencvárosi rendező pályaudvart is. A budapesti légitámadások 100 halálos áldozatot követelnek. Egy másik amerikai légi kötelék a pétfürdői ipartelepet bombázza, újabb légicsapást mérnek az előző nap megbombázott szűnyi olajfinomítóra is. 1985-ben ezen a napon írják alá a Schengeni Egyezményt. Az egyezmény az Európai Unió első és harmadik pillérének része, amely elsősorban a belső határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését is. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek június 14-én. 1811-ben ezen a napon született Harriet Beecher Stowe, amerikai írónő, aki a rabszolgaság ellen emelt szót. A Tamás bátya kunyhója, avagy a négerek élete észak-amerikai rabszolgatartó államaiban 1852-ben jelent meg. Először folytatásokban közölték egy rabszolgaság ellenes újságban, majd könyvben is kiadták, és azonnal bestseller lett. 1852-ben 300 ezer példányt adtak el egyedül az Egyesült Államokban, Nagy-Britániában pedig 1852-ben 12-szer adták ki a könyvet. Nem csak a rabszolgatartás túlkapásairól szól a regény, hanem a rabszolgatartó déli államok önzésével és az északi államok közömbösségével szembeni vádirat is. A mű a személyükben jogtalan néger rabszolgák tipikus sorsát ábrázolja, akiket tekintet nélkül a családi kötődésekre eladhatnak. 1858-ban született Dankó Pista, cigány hegedű művész, nótaszerző. Első dalait Blaha Lujza tette ismerté. A hangjegyíráshoz nem értett, így dalai mások leírása alapján maradtak fenn. Gárdonyi Géza cigány Petőfinek nevezte a zenészt, aki szerinte annak köszönhette népszerűségét, hogy társai közül ő találta el legjobban a nép hangját. 1864-ben ezen a napon született Alois Alzheimer, német orvos, pszichiáter, aki 1907-ben először írta le a róla elnevezett betegséget, ami elsősorban időskorban jelentkezik és értelmi leépüléssel jár. És 1925-ben ezen a napon született Darvas Iván, Jászai és Kossuth Díjas magyar színművész, a nemzet színésze. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintjük át, hogy kik hunytak el június 14-én. 1680-ban Bátori Zsófia, II. Rákóczi György, erdélyi fejedelem özvegye, első Rákóczi Ferenc anyja, II. Rákóczi Ferenc nagyanyja. 1907-ben ezen a napon hunyt el Megvart András, tervezőmérnök feltaláló. 1855-ben szerzett mérnöki oklevelet, és 1859-ben került Budára, ahol a Ganznál lett felügyelő. Megvárt itt hamarosan műszaki, majd vezérigazgató lett, a Ganz pedig irányítása alatt az ország vezető gépgyárává fejlődött. 1878-ban őrítesítette a villamos részleget, és szakadatlan fejlesztő munkát folytatott. Legfontosabb találmányaival a malomipar fejlesztését alapozta meg, a forgó eke tökéletesítésén haláláig dolgozott. Nevéhez fűződnek még az oldható tengelykapcsolók és a villamos fadöntőgépek is. 1944-ben ezen a napon hunyt el Róth Miksa iparművész, üvegfestő, mozaik készítő. Apja és nagyapja is üvegesként dolgozott. Apja műhelyében majd külföldi tanulmányutakon sajátította el az üvegfestés mesterségét. Önálló üvegfestészeti műintézetét 1885-ben alapította. Első műterme a 7. kerület Dohány utca 10-ben volt, innen a 8. kerület Német utca 3-ba, majd az ugyancsak 8. kerület Kender utca két egymás melletti házában dolgozott, végül 1911-től a 7. kerület Nefelejts utca 26-ban működött. Róth Miksa császári és királyi udvari üvegfestő és mozaik művész műintézete 1939-ig működött. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Philadelphia. stone I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
behind the second hand.